Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Ugye ezen a héten, a húsvét hetében a liturgia nem ünnepli a szenteket. Ilyenkor csak a húsvétról szólnak a dolgok, és ezért itt a Mári Rádióban is a napszentje rovatot azt most elhagyjuk. Ez nem az én döntésem, hanem a vezetés döntése, mielőtt még valakit elkezd morogni, mert szokott ilyen lenni, hogy napszentje kapcsán vannak morgások. Tehát húsvét hetében nem ünneplünk szenteket, ezért most a napszentje rovatot elhagytuk. Viszont, amit nem hagytunk el, hogy Ágoston megérkezett hozzánk a stúdióba, szeretettel köszöntünk.
Én is szeretettel köszöntelek benneteket is, és a hallgatókat is.
Milyen emlékeid vannak Ferenc pápáról? Ugye most minden erről szól igazából ezen a héten.
De ez nagyon, izgat minket.
Nagyon-nagyon helyes szerintem, tehát hogy tényleg, ahogy itt ugye Kuzmányi Istvánnal is beszéltetek ilyen személyes emlékeket. Most ezek törnek a felszínre, tehát hogy ahogy itt adásba kerülés előtt és magunk között beszéltünk róla, hogyha halottak napja van, akkor megemlékezünk a halottjainkról, hogy a gyász időszak van, akkor felidézzük azokat az emlékeket, amik hozzájuk kapcsolnak bennünket. És hát
ez nem csak nagy embereknél, tehát amikor egy családban egy belső gyásza van egy családnak, mert meghalt, akkor is tulajdonképpen ez történik, hogy felidézzük az emlékeket.
Pontosan. Hát szerintem nagyon sokan felidézték már azt a bizonyos 2013-as időszakot, március közepét, amikor ugye Magyarországon ilyen nagy hóvihar volt, nagy hóesés, és pont akkor volt a konklávé. Ez pont akkor volt, így van. 13. március közepén.
És korai húsvét volt, és nagyon sürgetett az idő, mert Szent Józsefkor volt a ünnepélyes kezdet, és másnap vagy harmadnap virágvasárnap volt, igen, erre emlékszem.
Így van. Ez egy nagyon izgalmas időszak volt. Nekünk különösen azért, most ugye nekünk címszó alatt a Fokolára közösséget értem, hiszen mi az éves lelki gyakorlatunkra gyülekeztünk éppen Zánkán. És ahogy megérkeztek az autók a parkolóba, meg a szállás elfoglalása, többi már egy pár száz ember ott volt, emlékszem, hogy 850-en jelentkeztek arra a lelki gyakorlatra.
És hányan értek oda?
Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon remek kérdés, hiszen közben elkezdett esni a hó, aztán csak esett, és közben jött a hír, hogy felszállt a fehér füst. Nem csak a hó fehér, hanem a füst is. És akkor így valaki gyorsan egy képernyőt valahonnan, valami sufniból előkerített, és akkor hát már is ott egy csomóan ott tolongtunk a képernyőjelet, ami sikerült behozni rajta a Magyar Televíziót, és akkor ott néztük, hogy hogyan alakulnak a dolgok, és hát ez egy abszolút meghatározó élmény volt. Ez a nagyon erős, mi ebben láttunk egy ilyen profétai jelet is, hogy ez a nagy hóvihar, ez a nagy-nagy megtisztulás, nagy fehérség, stb., hogy akkor a lelki gyakorlatunk is egy ilyen eseménnyel kezdődik, és hát ez, hogy pápaválasztás, és hogy pont most szállt fel a fehér füst, amikor mi elkezdjük ezt a néhány napot, hát ez különösen emlékezetessé tette. Emlékszem, hogy ugye Tomka Feri atya mondta a Szent Misét néhány perccel később, tehát közvetlenül nálunk a pápaválasztás után, és Ferenc pápa Bonaszéra beköszönése után nálunk Szent Mise volt, és akkor hát a Tomka Ferenc atya ott egy pillanatra megállt, és akkor már a Szent Mise vonatkozó részét úgy mondta, hogy Ferenc pápánkkal.
Ja.
Úgyhogy ez egy csodálatos emlék vele kapcsolatban, illetve hát nyilván az is, hogy az eukarisztikus kongresszus szervezése kapcsán nekünk volt lehetőségünk találkozni vele személyesen is, tehát hogy én is ott állhattam vele szemtől szembe, négy szem közt, és hát meg tudom erősíteni azokat az élményeket, mert sok ilyet olvasok, hála Istennek, hogy sokunknak volt hasonló élménye, hogy amikor ott áll az ember előtte, vagy ott állt az ember előtte, akkor csak terítesztél a számára.
Rád figyelt.
Teljesen, abszolút, teljes mértékben. minden mást kizárva, így csak rád figyelt, és amikor egy szent atya, egy pápa csak rád figyel, az úgy, fú, hát emlékszem arra a pillanatra, vagy arra a rövid időszakra, az egészen csodálatos volt, és hát tényleg nagyon, számomra nagyon hitelesen közvetítette ezt a krisztusi szeretetet, ezt az új parancsot. Úgyhogy igen, tehát sok szép emlék van Ferenc pápáról.
Amikor kétszer voltunk úgy római zarándoklaton, minisztérium zarándoklaton, hogy a Ferenc pápa volt, és én, mint a magyar fő szervező, fönt lehettem, amikor a pápával találkoztak a gyerekek, fönt lehettem a nullzónába, és ahonnan aztán kézfogásra lehetett benni, és az tényleg nagy élmény volt. De ugyanígy Benedetti, meg második János Pálnál is ugyanez az a nagy élmény megvolt, hogy tényleg ott a pápa, és akkor csak rám figyelés, és ez nagyon, nagyon meghatározó volt, és tényleg ahogy itt jött, egyébként pont mi jutott eszembe, amikor a látogatásra jött, ugye a két évvel ezelőtt, csak hogy hozták be úgy hozták be, ugye bejöttek az M5-ösön, aztán átjöttek a Lágymányosi hídon, és ott jöttek el a Műegyetem napon, hogy itt ültünk a rádióban, és néztük, hogy hozzák be, itt ültünk bent, és mondom, na most kéne odaszalni meg, hogy szerintem, hogy állj meg egy percet, mert én itt nőttem föl, ott jött el azon a részen, ahol én nagyon sokszor gyerekként is jártam, tehát ezek olyan jó pofa, de nyilván nem konkrétan jutott, hogy oda kéne menni, mert nem lehetett volna, de ez az olyan jó volt, meg az olyan megható volt, amikor ugye fölment a Battyány otthonba szombaton délelőtt, és akkor visszafele jövett, ott a Kocsis István atyáik, hogy csináltak egy ilyen kis performance jelenetet, valami felsmó volt, és ott megállt, meg amikor ugye a bazilikából kiment az emberek közé, lement, és meg amikor a ifjúsági találkozón, én tévében láttam utána, mert nem voltam ott, hogy megállt ott, ahol a sérültek voltak, hogy mindig igyekezett oda menni, és meg a bazilikában volt egy pap, meg egy nővér, aki tolókocsiba volt ott, és mind a kettő oda ment. És ez meg volt, tudták, és direkt úgy csinálták, hogy mind a kettő oda menjen. Tehát ez annyira megható jelenetek voltak, és tényleg meg az egésznek a légköre ott a bazilikában, amikor megjött, és ahogy ott jelen volt ott a sok-sok pap és szerzetes között, ez tényleg nagy élmények voltak.
Igen, és azt gondolom, hogy Istennek hála, hogy ilyen sokan vagyunk, akik tudunk valami személyes élményt, vagy közösségi élményt mondani vele kapcsolatban, mert tényleg, ahogy ez már sokszor elhangzott, de hogy a gesztusok pápája is volt, tehát hogy annyi embernek van vele valami kis személyes története. Emlékszem a 2016-os krakói ifjúsági világtalálkozón figyeltünk föl arra, hogy még korábban a pápák inkább azt csinálták, hogy így a közösségek felé úgy integettek, ő, hogyha elhaladt egy szektor mellett, ott az ifjúsági világtalálkozón, akkor így nagyon kereste a tekinteteket. Nagyon kereste azt, hogy minél több emberrel így személyesen össze tudjon nézni. Az embernek azt megszólítja. Tehát neki az maradandó lesz. Az valami kapcsolat. Nem az, hogy nem csak az, hogy ott van a pápa, és akkor integet nekünk. Persze ez is csodálatos és nagyon szép, de hogy rám nézett. Tehát, hogy így ez a... Hogy van benne valami nagyon személyes. Tehát, hogy a személyesség, a gesztusok, tényleg a szeretet gyakorlásnak a pápája volt.
Ugye sok mindent akartunk róla tudni, már életében is, hogy mi volt előtte, meg mi fűződik hozzá, meg gondolom most aztán még pláne a filmek, ugye? Mi filmekről szoktunk beszélgetni Ágostonnal nagyon sokszor, hogy Ferenc pápáról sok film készült.
Igen.
Milyen filmek ezek, Ágoston?
Ez egy érdekes dolog, hogy a filmkészítőket és a nem vallásos filmkészítőket is ennyire érdekelte Ferenc pápa. Tehát én is megdöbbentem azon, hogy jó, ez a dokumentumfilmek az egy dolog, de hogy már életében több életrajzi film, ilyen kis rövid animációs filmek, élőszereplős, nagyköltségvetésű film, mindenféle alkotás készült róla, és látszott, hogy a művészek, a filmalkotók világát is így nagyon mozgásba hozza, foglalkoztatja az ő alakja, karaktere. Érdekes volt, mit tudom én, például a Ferenc pápa egy hiteles ember című film, amiről itt is többször beszéltünk már itt a napindítóban, hogy ott a rendező lehetőséget kapott arra, hogy órákon keresztül együtt legyen Ferenc pápával, beszélgessenek, és ezt végül, ezt a nagyon hosszú interjút, ezt egy bő másfél órás filmbe vágta össze. Persze rengeteg vágóképpel, és itt-ott utazásokkal, és hogy különböző területek, különböző tematikák mentén, hogy a pápa hogyan gondolkodik. Miben hoz változást, miben hoz megújulást, mi az, amiben személyesebb hangot üt meg, és érdekes volt ezeket a filmeket abból a szempontból is látni, hogy ezek talán mondjuk nem annyira, hogy mondjam ezt szépen, ilyen nagy lelki mélységeket feltáró alkotások voltak. Tehát ugye például most a halála után is a magyar televízióban bemutatták a Ferenc pápa Buenos Aires-től a Vatikánig című filmet, amit ugye 10 évvel ezelőtt mozikban is lehetett itthon látni. Abban is egy olyan pápa képe bontakozik ki, aki ugye elképesztően érzékeny a szociális dolgokra, nők helyzete, rasszizmus, stb. Tehát egy csomó ilyen dolgot elővesz. Nyilván filmen nagyon-nagyon nehéz bemutatni a lelkiséget, a mély lelki életet. Ugye erről a múltkori alkalommal egy kicsit beszéltünk is ennek a nehézségéről, és hogy a Ferenc pápával kapcsolatos filmeknek talán ez az egyik ilyen közös pontja, hogy egy szociálisan nagyon érzékeny embert mutatnak be, akár tényleg ez a hiteles ember a Buenos Aires-től a Vatikánig, ami egyébként, ugye mivel ugye a magyar televízióban megvan ez a szokás, hogy a médiaklikre felkerülnek a frissen sugárzott műsorok, ezért most ugye ezen a weboldalon ez a film most elérhető, és szeretettel ajánlom mindenkinek, mert nyilván információban gazdag, és egy egész jó portrét fest Ferenc pápáról. Itt nyilván abban a filmben a pápává választással befejeződik az alkotás, tehát nem a pápasságnak az időszakára koncentrál. Az egyhitelese Ferenc pápa, egyhiteles ember, az már sokkal inkább a pápaságra. De ahogy sokszor beszéltünk már például a keresztény filmnapokról, ami május 2. hétvégéjén lesz, ott megint csak lesz egy Ferenc pápa film, Ferenc a nép pápája. Ez egy 2:50 gigászi hosszúságú film. Itt azért nem aprózták el az alkotók. Két részben fogják vetíteni a filmnapokon, és hát nyilván azért nagy, komoly érdeklődésre számítanak a filmnapok szervezői. Ugye ez május 9-10-11, és a 10-én lesz a filmvetítése, tehát május 10-én lesz délelőtti órákban, és hát érdemes tájékozódni az Uránia Nemzeti Filmszínház honlapján, vagy a kefima.hu, ugye keresztény filmnapoknak a honlapját is megemlítsük. Tehát, hogy itt is, még talán ebben jön elő leginkább Ferenc pápa, a mély lelki ember. Hát nem véletlen, hogy ilyen hosszú a film. Sok mindent szerettek volna ott is az alkotók megmutatni, úgyhogy ezt hamarosan, tehát május 10-én lehet látni a filmet, és hát ugye ingyenes a vetítés, az Uránia dísztermében, nagytermében lesz, úgyhogy erre érdemes elmenni.
Érdekes még visszatérve a Ferenc pápás filmekre, hogy ugye egy-egy olyan momentumot is kiemelnek, ami úgy piszkálja a fantáziáját a filmrendezőjének, gondolom. Tehát jelen esetben például a Buenos Aires időszakban, ugye amikor, ugye ez egy nagyon nehéz időszak volt ugye a diktatúrával, amikor Jálics Ferencet is ugye elviszik, és hogy ő hogyan próbálja ezt a helyzetet kezelni, meg megoldani.
Akkor ő még tartományfőnök. Ugye,
ő akkor tartományfőnök volt Buenos Airesben, igen, tehát ez is érdekesen jön ki a filmekbe. Meg ugye a két pápa film is, hogy Benedekkel vajon milyen viszonya volt, hogy ő lemondott, de hát akkor most emeritus pápa, meg két pápa, meg hogy vannak ezek a viszonyok,
A két pápában a lemondásig viszi a dolgot, tehát ugye ez, hogy ott valamit találkoztak, és akkor ott fölhozza a Ferencnél a Jálics Ferenc ügyet, a Benedeknél meg a gyerek, tehát a pedofil ügyeket, és a Ferenc ugye elvarja ezt az ügyet, a Benedeknél meg nyitva adja, hogy az elvarrás, tehát egy érdekessége ez itt talán.
Én nagyon a Két pápa című filmet is én nagyon szeretem, meg hát itt is beszéltünk már róla többször. Azért azt ilyen nem árt tudni, hogy a két pápánál, hogy ilyen valós alapokon, abszolút valós alapokon, hiszen még ilyen archív felvételeket is látunk, de hogy azért ez alapvetően egy fiktív történet a két pápa. És szerintem nagyon pozitív dologra van kifuttatva, tehát, hogy jók a beszélgetéseik, jók a témák, amik előkerülnek, csak azért a két valós karakter ismerete szempontjából azért tényleg azt nem árt tudni, hogy ez fikció nagy részt, amit látunk a két pápában, úgyhogy ezt ilyen értelemben érdemes helyén kezelni és utána olvasni. De én abszolút azt is ajánlom a Két pápa című filmet is megtekintésre, hiszen hát egyrészt fantasztikus, óriási színészek játszanak benne, nagyon érdekes a történet, és egy abszolút pozitív, meg hát szerintem azért az egyházat a maga megújulni képes, valójában ábrázoló filmalkotás, úgyhogy ez mindenképpen pozitív, én nagyon szeretem.
Nagyon nehéz lehetett azért neki ilyen figyelem központjába lenni. Mondjuk minden nagy embernek nehéz a figyelem központjába lenni, de hogy ezt, tehát ezt úgy élje meg valaki, hogy minden mondatát, minden mozdulatát, mindent ugye azonnal kibeleznek, bocsánat a kifejezésért, de hát például ugye ezek a nehéz helyzetek, hogy vajon milyen a kapcsolata a másik pápával, vajon hogyan dolgozott föl ilyen nagyon nehéz helyzeteket, hogy ez azért úgy mozgatja az embereknek a fantáziáját, úgyhogy nem véletlenül volt Ferenc pápa is mindig a címlapokon.
Az is nehéz egyébként ezekben a helyzetekben, hogy ott érződik valahol a médiának, vagy sajtó, vagy embereknek a bizalmatlansága, hogy azt mondom, hogy ez is emiatt ezt is ezt teszem, de hát, ha mégis mi van mögötte, és elkezd, és ez viszont nem vezet túl jó felé. De hát ez együtt kell élni, sajnos.
Hát az egészen biztos, hogy van egy olyan érzékenységünk, hogy az ilyen izgalmas, érdekes dolgokat, témákat, azokat valahogy így óhatatlanul is jobban megtaláljuk, akár az interneten jobban rákattintunk, stb. És hát vannak, akik ezt nem csak használják, hanem kihasználják, én azt gondolom. De én azért örülök neki, hogy a Ferenc pápával kapcsolatos filmek azért megnyilatkozások, stb. De nagy többségben most azért így úgy látom, hogy konszolidáltak, és még eszembe jutott ennek kapcsán, meg így a figyelem kapcsán, hogy mekkora figyelem irányult például ugye a Laudato Si enciklikájára, amiből ugye egy külön film is készült, a Levél címmel, egy dokumentumfilm, vagy hát tulajdonképpen Ferenc pápáék azt a dokumentumfilmet egy ilyen, talán nem túl erős a kifejezés, egy ilyen fajta ilyen párbeszéd indító oktatási segédanyag, de talán ez az oktatási segédanyag egy picit ilyen buta kifejezés erre, de inkább egy ilyen vitaindító, párbeszéd indító dokumentumfilmet hoztak létre, aminek tényleg kifejezetten az a célja, hogy a Laudato Si enciklika témáit, tartalmát megismertesse az emberekkel, azokról párbeszédet indítson, tehát hogy ez az alkotás is elérhető egyébként az interneten, és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület jóvoltából náluk vannak a magyarországi vetítés jogai, és rajtuk keresztül lehet ezt a filmet megnézni, úgyhogy azért van bőségesen kínálat Ferenc pápából. Én tényleg biztatok mindenkit, hogy ezekkel éljen.
Hány írása jelent meg neki? Mert róla megjelent egy csomó könyv, tehát nem csak film, hanem könyv is jelent meg, igen, rengeteg róla, de hogy ami hát az ő tollából került ki.
Enciklikái azok vannak, a Amoris Laetitia, amely nagyon számomra nagyon kedves írása, a családszínodus utáni dokumentuma, és hát nagyon sok, hát ugye a szokásos ezek a különböző napokra az üzenetek, tehát a békevilágnapra, különböző világnapokra való üzenetei, azok ilyen rövid lélegzetű, egy-két oldalas, vagy három oldalas írások, amik egy-egy témára rá fókuszálnak, és ezek is nagyon, nagyon értékes, nagyon jó rossz. Olyan kedves, hogy az elején, ezek az üzenetek az elején a jó 3-4 oldalasak voltak, gondoltam magamban, hogy mert sokszor volt az korábban, hogy egy-egy ilyen üzenetezett a hittanórába, és akkor mondtam, kéne üzenni a Ferenc pápának, hogy rövidebbet írja, mert nem fér bele a hittanóra 40 percébe. De hát ez csak egy ilyen vicc volt, de nyilván nem szól ilyenért az ember, hanem
csinál. De neki jöttek rövid üzenetek.
Aztán jöttek a rövid, igen, és ő elkezdte használni, már az bábtán Benedek is, de ő nagyon sokszor a Twitteren. Egy mondatos Twitter üzenetek, azok is nagyon sok.
Azért van. Engem így mindig piszkálnak a kulisszatitkok, hogy őt kitalálja, és akkor szól a titkárjának, hogy most tedd föl a Twitterre, vagy a Facebookra, vagy nem tudom.
Belőle én simán kinézem ezt, tehát, hogy vagy megbeszélik azt, hogy figyelj, annak ezekre a gondolatokra gondoltam alapvetően, és akkor így naponta egyet, azt rád bízom, hogy mikor.
Rakj föl.
Igen.
Igen, ezek érdekes dolgok, úgyhogy ezek jó tényleg egy kicsit ezekről úgy visszagondolni, meg egy picit ezekbe megpróbálni belátni ezekbe a kulisszatitkokba, hogy ezek ott hogy működnek, és hát a másik, hogy akkor most hálát adunk érte, de közben meg akkor imádkozunk azért, hogy a bíborosok bölcs döntést hozzanak, és majd, ha jól tudom, talán nem tudom mennyire hivatos, de mintha május 7-e lenne a konklávé kezdete valahogy akkortól.
Akkor a következő adásaink, az már arról fog szólni, hogy arról beszélgetünk, hogy
vajon ki lesz, és beállunk a tippversenybe, meg a különböző szépbe, hogy akkor most ki, meg miért, meg érkal, és nem akar. Meglátjuk. Azt gondolom, hogy aki nagyon pápa akar lenni, az nem lesz jó pápa.
Nem, persze, ez teljesen egyértelmű. Meg hát már tegnap lehetett olvasni a különböző hírportálokon, hogy egekben van a Konklávé című filmnek a nézettsége.
Igen, az egy, majd a vége az egy
nagyon... Hát majd fogunk róla beszélni, azt nem véletlenül nem említettük most, de hogy egy tanulságos, majd később beszélünk róla.
Egyáltalán maga a Konklávé szó, bocsánat,
annak... Kulcsra zárva azt jelenti.
Kulcsra. Tehát
az igen, volt az elején, egy idő után nem tudtok megérni, akkor bezárták őket, és akkor most addig ki nem jöttök, ami... meg hát ez, hogy akkor a külső befolyástól mentesen valamilyen szinten. Igen. De hát a külső befolyás az nálunk az idő, úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltak, minket hallgattak, és szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Elbúcsúzik a stáb.
Gőbel Ágoston.
Németh Zsuzsa.
És Fülöp Ákos.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.